Beaton Studio.
Hello, olvasó! Szabados Ági vagyok, és ez a Lapozza 99-re a Könyves Podcast ünnepi epizódja. Talán felesleges is megemlítenem, hogy 2020 egy elég furcsa év volt mindannyiunk életében. Olyan dolgokat tapasztaltunk meg idén, amelyekről lehet, hogy még olvasni sem olvastunk. Egy tomboló világjárvány, két áttélt kijárási korlátozás, hát azt hiszem, hogy ezt az időszakot még nagyon sokáig fogjuk emlegetni. Annak ellenére, hogy most talán úgy tűnhet, nincs fény az alagút végén, és bizonytalanságban élünk, én azért azt érzem, hogy ez az év tele volt csodás pillanatokkal. A podcast életében legalábbis biztosan. Rengeteg fantasztikus emberrel beszélgethettem jobbnál jobb és különlegesebb könyvekről, miközben ti is egyre többet hallgattatok, ezt ezúton is nagyon köszönöm a csapat nevében is. Értek meglepetések, sokat nevettünk, és természetesen ennél is többet olvastunk. A karantén időszak számomra is arra hívta fel a figyelmet, hogy még több lecsendesedős, elcsendesedős, magamra figyelős időszakra van szükségem, amihez persze elengedhetetlen, hogy társuljon egy-egy jó könyv is. A mai adásban az elmúlt év legjobb pillanatait hallhatjátok majd. A legkedvesebb beszélgetésekből vágtunk össze néhány percet, hogy így tekinthessünk vissza erre az elmúlt időszakra. Rengeteg csodás és inspiráló emberrel találkozhattam ebben az évben, szóval hallgassátok őket, és olvassatok továbbra is sokat, akár tőlük. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg a Beaton Studio műsorajánlóját.
Az innovációban az a legjobb, hogy az alkotóknak élményt, a gazdaságnak lendületet, az országnak pedig versenyelőnyt hoz, miközben akár az egész emberiségre pozitívan hat. Jós Andrea vagyok, a tudomány megszállottja. Az InnoSapiens a Műegyetem jövőformáló podcastja.
Minden epizódban egy, a tudomány, az oktatás és a gazdasági élet együttműködéséből létrejött hazai innovációt fogok bemutatni.
Hogyan újulhat meg a gyógyszergyártás, a légi közlekedés, a telekommunikáció, az építőipar, az energiaellátás, és hol tartunk ebben mi, magyarok? Sok más mellett ezekre a kérdésekre is válaszolunk majd ebben a sorozatban, amit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen készítünk. Újat létrehozni a legizgalmasabb dolog. Tartsatok velem!
Beaton Studio.
Az évet Almási Kittivel kezdtük, aki abban segített minket, hogy hogy álljunk hozzá a 2020-as évhez, hogy motiváltak legyünk. Hát akkor azt hiszem, nem számítottunk egy ilyen évre.
Mindig a tártalan félelem, amikor nem tudjuk megmondani, hogy pontosan mitől tartunk, pontosan hogy néz ki, pont ebből fakadóan nem tudunk rá fölkészülni. Ugye a szorongás azért egy fájdalmasabb, nehezebben megélhető történet, mert ugye bizonytalanság van. Tudjuk, hogy valami lesz, de nem tudjuk, hogy mi. Mi azért gondoljunk abba bele, hogy négy fal közé zárva mennyire nehéz ugye azt megoldani, hogy az ember elmenjen, kifújja a gőzt, átgondolja, aludjon rá egyet, megemésze magában, és úgy térjen vissza, hanem ott vagy bezárva állandóan azzal a valakivel. Bizonyos esetekben késztethet arra, hogy na itt most kénytelenek vagyunk ezeket megbeszélni, megoldani, és ha nyögvenyelősen is indul, lehet, hogy sokkal jobb lesz a kimenetel, de azért azokban a kapcsolatokban, ahol valóban megromlott már valami, ahol már bántják egymást, ugye én mindig avval szoktam ezt megragadni, hogy ezt azért érzed, hogy elkezdenek olyan tulajdonságai zavarni a párodnak, amik korábban nem zavartak. Ugye ez tényleg az, amikor már elkezd bosszantani, ahogy szuszog, ahogy nyeli a falatot, ahogy leül, ahova teszi a dolgait. Ugye elkezdődik ez az állandó piszkálódás érzés bennem. Ugye nem abban van bajod, amit és ahogy csinál, hanem abban van bajod, hogy ő csinálja, és ő úgy van ott az életteredben, ahogy már talán nem szeretnéd. És ez ilyen helyzetben, amikor megugorhatatlan, hogy kikerüljön két ember egymás életteréből, hát az bizony fokozza a szorongást. Úgyhogy tényleg, amit így viccesen és félig viccesen szoktak jósolni, hogy a sok baba vagy sok válás valószínűleg mind a kettőre elég sok példát talán, kényszer összezártság, ez tényleg elképesztő belső feszültséget eredményez, hát erről panaszkodnak is sokan. Az emberek egy része, ahogy mondtuk, most sokkal jobban el van havazva, mert a gyerekek, tanulás, otthoni munka, ők nyilván nem üres járatokban gondolkoznak, hanem inkább plusz terhekben, de valóban vannak olyan területek, ahol megérik ezt az emberek, hogy unatkoznak. Ez a fajta üres járat, hogy mivel dobjam föl magam, ugye lehet, hogy egy idő után kifullad, mert megnézett 500 sorozatot, mert kiolvasott 500 könyvet, bár ugye tudjuk, hogy utána még mindig van 5500, amit kiolvashatnak, ettől függetlenül valaki ugye ezt megonja, és akkor valóban jön egy ilyen, hogy mivel tudnék lelazulni. Sajnos mivel, hogy mint szorongás csökkentő vagy hangulatjavító is ugye szóba jöhet az alkohol, másrészt meg hát ugye tudjuk, hogy az alkoholizmus esetében nagyon sokszor egy másodlagos alkoholizmussal számolunk, például, hogyha depresszióról van szó, erre voltak itthon is vizsgálatok, amik ugye pont ezt mutatták ki, hogy tulajdonképpen egy depresszió talaján megjelenő alkoholizmus az kvázi egy ilyen tünet javulást hozott, vagy hát ebben próbálták öngyógyítani magukat az emberek. Tehát kvázi nem is az alkoholizmus kellett volna kezelni, hanem magát a hangulatzavart. És azért ez az időszak bizony kiválthat már most, de hosszú távon mindenképpen olyan depresszív időszakot, ami esetleg korábban nem jelent meg az illetőknél, és ennek a hangulatnak az oldására is használhatják az alkoholt, úgyhogy ez egy valós veszély. Hogy olyan tevékenységeket érdemes beiktatni, még akkor is, ha az ember elhavazott állapotban van, amiket korábban valamiért nem csináltunk. Oltatlan azért, mert otthon többet vagyunk, hogy a leggyakrabban hallott és legjobban kikapcsoló tevékenység az az, hogy valahogy a környezetedet rendbe hozod. De én, amit így mentális szempontból, tehát ami lelkileg én azt gondolom, hogy különösen élvezettel lehet csinálni, az az, hogy valahogy rátekintek az életemre. Azért ez minden ilyen krízis helyzetben elmondható, hogy tulajdonképpen lebontja a kereteket. Lehet, hogy csak átmenetileg, lehet, hogy csak egy-két-három hónapra, de akkor is szétestek a keretek. Nem ugyanúgy dolgozunk, valakinek megszűnik a munkája, a kapcsolatunkra rá kell, hogy tekintsünk, ha gyerekeink el kell tanulni, arra kapcsolatra is rá kell tekinteni, tudunk-e egymással mit kezdeni a gyerekekkel, vagy lehet, hogy csak úgy voltak elviseltők, hogy állandóan suliban vannak. Tehát egy csomó minden ilyet meg kell nézni saját magunkban, hogy hogy vannak, és bizony arra teret enged ez az idő, hogy mondjuk mit tudnék ebbe többet úgy belerakni, hogy jól is érezzem magam. Ha minden reggel úgy kelek föl, hogy utálom az egészet, hogy összezárva vagyunk, hogy tanulni kell, akkor végig fogom szenvedni ezt. De mi lenne akkor, hogyha megpróbálnám ezt úgy nézni, hogy ebben most kell keresnem valamit, amit szeretek. És azért ezt tudjuk, hogy ez a fajta szétesés, összeomlás nagyon sok embernek azért kell, mert különben semmi nem vinné rá a változásra. Tehát nagyon sok ember ragaszkodik ahhoz, ami olyan, mintha biztonságos lenne, mert már ismerős. Biztosan nagyon sok olyan ember lesz, aki most valami nagyon más dologba vág bele, mondjuk, mert elveszítette a munkáját, és azt fogja mondani egy-két-három év múlva, ha nem esett volna szét a háttér, a keret, akkor én nem léptem volna ki saját magamtól. És persze lesznek olyanok, akiknek nem ilyen jó a sztori, csak azt mondom, hogy az egészben inkább azt érdemes megnézni, hogy tulajdonképpen ez az egész kibírható, valami újat hoz, valami letisztul. Még ha szét is megy egy kapcsolat, még ha el is veszítünk egy munkát, az biztos, hogy valami újnak teremt lehetőséget. Nem biztos, hogy 3 hónap múlva élvezzük annak a gyümölcsét, de hogy hosszú távon letisztulást hoz, az szinte biztos.
Bárdos András, a 21. század kiadó vezetője is vendégem volt. Olyan szenvedéllyel beszél András az olvasásról, mint nagyon kevesen.
A könyv az egy mánia, egy szenvedély, egy őrület. És hogy én hogy kerültem bele, nekem a szüleim írók, hát édesapám csak író volt, ő meghalt, és én gyakorlatilag könyvtárban éltem. Könyvtárban éltem otthon, sok ezer könyv között, és könyvtárakban éltem, mert állandóan könyvtárakba vittek, jártak. Én képzeld el, úgy alszom, hogy az aktuális könyv, főleg, hogyha ilyen csodás borítója van, mint annak, amit előttem van, akkor éjszaka néha ráteszem a tenyeremet, és akkor megnyugszom tőle, hogy ott van. Meggyőződésem, és mindannyiunk meggyőződése a kiadóban, hogy csak akkor lehet egy cég sikeres, ha hisz abban, amit csinál. És ebben nincs semmi gics, ne tessék engem ezért kinevet, mert ezt komolyan így gondolom. Én komolyan azt gondolom, hogy olvasni szükséges, az idegrendszer szempontjából elkerülhetetlenül fontos. Most ebben a világban, ahol mindenki 6 dolgot csinál egyszerre, kell, hogy legyen valami, amit a gyerekek meg a felnőttek is csinálnak, és nem csinálnak közben semmi mást. Tőlem ez lehet a főzés is. Oké, akkor legyen az. Csak akkor tessék főzni. Az olvasás tökéletesen alkalmas arra, hogy az agyat egy dologra fókuszálja, ez nagyon fontos. És mi próbálunk mindenféle olvasónak könyvet kiadni. Mondjuk úgy bestsellereket, oké. Rendben. Tehát olyan könyveket, amelyek jól fogynak, amikről sokat beszélnek, amik botrányt okoztak, és így tovább, és így tovább. De a lényeg, hogy jusson el az emberekhez a könyv. Ahogy mindenkit lehet irigyelni, akinek a munkája és a szenvedélye, az úgy kapcsolódik össze, hogy a munka nem teszi a szenvedélyt munkává. Van olyan, hogy valakinek van egy szenvedély, elkezdi azt csinálni, és rájön, hogy ez csak munka lett.
Kiég, szerintem.
Igen, igen. Nálam ez nem így van. Tehát én olvasni ugyanúgy szeretek, mint 30 évvel ezelőtt, vagy jobban. Tehát a médiával foglalkozó emberek meglepően keveset foglalkoznak a testhelyzettel. Márpedig a testhelyzet alapvetően befolyásolja a média használati szokásainkat. És a laptop, a telefon, az iPad, a tábla, az lehetővé tette azt, hogy abban a testhelyzetben nézzünk sorozatot mondjuk, vagy filmet, amely testhelyzetben eddig olvastunk.
De érdekes, nem is gondoltam
tévét,
még erre.
De este lefekvés után, mert nem tévét néztünk, hanem olvastunk. De ha táblagéped van, vagy telefonod, akkor... És annyira elképesztő ütemben fejlődik ezeknek a sorozatoknak a színvonala, és olyan mesés rendezők, és olyan csodálatos színészek jelennek meg, és kezd a filmművészetnek minden ága átvonulni a sorozatba, és mint hogy a testhelyzet ugyanaz, azokat a pillanatokat rabolja el a sorozat, amelyeket eddig olvasásra fordítottunk, magamon is érzem, tehát rá kell venni magam, hogy nem nézed meg most a Fargónak a 27. részét, most nem, apa, most olvasni fogsz. Én magam, aki ebből élek is, elcsábulok. Hát mondok egy vigaszt magamnak is, mondogatom, hogy az olvasás mindent túlélt.
Ez igaz.
Hát most pont mi, a mi életünkben, pont ebben a nem tudom, 60-80-90 éve, pont most lesz, amikor az olvasás meghal. Nem.
A levegő is megfagyott a stúdióban, amikor Gárdos Pétert hallgattuk.
Ha egyszer valaha filmet csinálnál, akkor rájönnél, hogy az olyan dolog, az olyan szerelem, amit nem lehet elfelejteni soha. Tehát ma magamat filmrendezőnek tartom, aki ír. Azt, hogy forgatókönyveket írtam, az nagyon sokat segített abba, hogy a Hajdani Láz megszületett. És ha összeszámolom, hogy hány forgatókönyv vázlatom félig sikerült, vagy egészben megír, de soha az életben meg nem valósuló filmterve van a gépembe, akkor meg lennél ezen lepve, és hogy hány változat. Tehát azt hiszem, hogy forgatókönyv is számban én verhetetlen vagyok, szóval nem tudom, 30 vagy 40 forgatókönyv, különböző forgatókönyvet írtam, és annak a 40 forgatókönyvnek körülbelül, hát olyan mindegyiknek számol 6-8 változatát. Tehát ezek mind 100 oldalas dolgozatok. Hát ha ezt megszorzod, akkor ebből három háború és béke mennyiségű íromány jön ki. Hiába van bármilyen sikere, bármilyen filmnek, mindig, amikor leül a következő könyv, tehát megírni, akkor újból kell kezdeni az egész szakmát. Tehát újból kell bizonyítani, újból oda kell állni. Semmit nem számít a múltbeli siker. És olyan könnyű egy kicsit is rossz filmmel, nem egy filmmel, egy rossz snittel elveszteni az addigi hiteledet. Ezt a bizonytalan és zárkózott és hát hogy mondjam, szorongó karaktert a Hajdani Lászlós sikere kicsit azért megváltoztatta. Igen, egy ponton túl lesz, egyrészt ambícióvá válik, másrészt hiúsági kérdésé válik, hogy az ember ezt folytassa. És hát azért bevallom neked őszintén, hogy bár sok szenvedéssel jár az írás, szóval azért nem úgy van, hogy az ember leül, és akkor folyik a dolog a kezéből, hát jelen esetben nem tollal írok, hanem gépbe, tehát hogy kattogsz, ütöd a billentyűket, és akkor ott végén a készregény, hanem nagyon-nagyon sok álmatlan nappal, éjszakával, hetekkel, hónapokkal, fájdalmakkal, tehetségtelenségérzettel, ez a mindenfélével jár, ami természetes szerintem. De végül, ami kijön, az elmondhatatlan nagy boldogság, hogyha egyszer csak összeáll valami, amit azt gondolod, hogy na most ez kész van. Azt kell, hogy mondjam, hogy örömet okoz. Örömet okoz az írás, a regényírás. Tehát azt hiszem, amikor 10 évvel ezelőtt valamilyen csoda folytán, egyébként egy elkeseredés folytán a Hajdani Láz úgy tűnt, hogy nem fog megvalósulni soha, mint forgatókönyv, mint film. Belekezdtem abba, hogy akkor írok belőle egy regényt, akkor semmi más nem vezérel, csak a düh, az elkeseredés és a bosszúvágy, hogy majd én megmutatom ezt a történetet, nem hagyom elveszni. És aztán nagyon meglepett engem a siker, úgy fogtam fel, mint egy lottó 5 találatos, nem hittem volna, hogy ez ilyen piaci szóhasználattal szólva így bejött. és akkor aztán megint jött egy második, meg egy harmadik regény, és most mikor engem íróknak neveztél az elején, akkor zavarba hoz, meghökkent, persze hájjal is kenegetnek, mert azért nem rossz dolog, hogy az ember három könyv után átvedlik egy másik foglalkozást üző emberré. A regényírás mindenképpen terápia, mert jelent egyfajta kárpótlást azokért a bal sikerekért, amikor egy forgatókönyv nem valósul meg. De más oldalról is terápia, mert hogy a magyar irodalomban ez a típusú gondolkodás, amely ennyire történetközpontú és ennyire szituációközpontú, de hogy én ezt át tudtam menteni a regényekbe, ezt a szituáció érzékenységemet és azt a gyakorlatot, azt a tapasztalatot, amit ez az x száz, amiről beszéltünk a beszélgetés elején, ez az x száz forgatókönyv megírása jelentett, ez egészen biztos, hogy ez a befogadó szempontjából is jelent egy élményt, hogy te mondod, másrészt pedig az írás szempontjából is, hogy a magyar irodalomban én szerintem egy olyan hangot, vagy stílust, vagy módszert kezd el gyakorolni, amelyet ez idáig viszonylag kevesen gyakoroltak.
Ennyi férfi után jöjjön egy nő, megismerhettünk újabbnál újabb irányzatokat, így például a meseterápiát. Boldizsár Ildikó is vendégem volt ebben az évben, és nagyon szerettem az interjút.
A meseterápia kifejezetten a népmesékre alapul. Tulajdonképpen az a kiinduló pontja, hogy bármi történik velünk az életünkben, annak az élethelyzetnek van egy mesebeli párja. Tehát tulajdonképpen minden örömünk, bánatunk, fájdalmunk, a halállal, az élettel kapcsolatos valamennyi tapasztalatunk már megtörtént egyszer valakivel, és amikor először megtörtént, vagy másodszor, vagy harmadszor, ki tudja, hanyadszor, akkor ez a tapasztalat mesébe lett zárva. Ez a mi nagy szerencsénk, mert tulajdonképpen arról van szó, hogyha valaki abban a bizonyos élethelyzetben, amiben elakad, egyszerűen nem tud merre haladni, akkor egy meseterapeutának már csak az a feladata, hogy megkeresse azt a mesét, amelyben az a tapasztalat is benne van, hogy mit kell csinálni ilyenkor. Tehát tulajdonképpen minden élethelyzetnek megvan egy mesebeli párja, és az a feladat, hogy az embert és ezt az élethelyzetet a meséjével együtt így összefonjuk. A mesék pont ott piszkálnak meg téged, ahol valami dolgod van, ott tudnak erőt adni, ahol elfogyott. Ez megtörtént újra és újra a kórházi ágyak mellett, és akkor hosszú, egy 15 éves terepmunka után kezdtem el megírni a Meseterápia című könyvemet, ami 2010-ben jelent meg. Az 10 éve volt, és mondhatom, hogy már elavult. Tehát a módszer olyan sokat változott, fejlődött, alakult. Ha nem is úgy avult el, hogy már használhatatlan, de minden esetre rengeteg új eleme van, ami az újabb könyvekben már olvasható egyébként. Amikor az ember elolvas egy mesét, akkor hát valamilyen élményben van része, de amikor meghallgatunk, amikor egy mesemondó szájából szól a mese, akkor az egészen másmilyen, és egészen máshol teremtődik meg az a kapcsolat, mint egy olvasott szöveg esetében. Úgyhogy hallgassunk sok mesét, olvassunk is, és hallgassunk, és azt gondolom, hogy ez lenne az ideális. Egyébként a mesék tele vannak aktív, bátor, kezdeményező, a saját sorsukért felelősséget vállaló, a saját sorsukat megélni, megváltoztatni, saját magukat megvalósítani akaró királylányokkal is, vagy szegénylányokkal is, tehát nem úgy van, hogy áldozattípusú nőkkel vagyunk megáldva a mesékben. Az mindig nagyon alapos okkal van, hogyha egy áldozattípusú nő jelenik meg. Talán pont azért, hogy ilyen élethelyzet is van, de olyan élethelyzet is van, amikor egy nő bátran nekiindulhat, és megvalósíthatja nem is önmagát, hanem a vágyait, azokat az álmokat, amelyek őt arra sarkalják, hogy tényleg útnak induljon. A legszebb mégiscsak az a meseterápiában, hogy mindenkinek egyénre szabott mesét tudunk találni. Tehát mindenki másképp aktív tagja egy társadalomnak, egy országnak, és úgy egyenként azt a sok millió embert mindenkinek oda lehetne adni azt a mesét, amiből ő megtanulhatná, hogy hogyan gazdagíthatná a közösség jól létét, azt vállalnám. Azért van egy jó hírem, nagyon-nagyon sok sokan mesélnek a gyerekeiknek, nagyon-nagyon sokan, és minden egyes szülőnek tényleg hatalmas hála és köszönet ezért. Azok, akik meg még nem nagyon próbálták, azoknak meg először is bátorságot kívánok, és azt, hogy ne is arra figyeljenek, hogy akkor most jaj, mi legyen az a mese, hanem egy olyan dolog legyen az inspirálójuk, hogy a gyerekkel együtt lenni egy mesében, az csodálatos dolog. Amikor egy szülő mesél a gyereknek, akkor ott egy olyan kapcsolat van, ami máskor nincsen. Tehát ott tulajdonképpen ez a közös élmény az olyan lelki tartalékhoz juttatja a gyereket, és a felnőttet is teszem hozzá, amivel egyszerűen könnyebbé válnak a mindennapok a kapcsolatuk erősítésére például. Ha másért nem, akkor csak a kapcsolatuk erősítésére minden nap egy közös mesébe belépni, az egy csodálatos dolog. Aztán persze, hogyha már valaki jól megválasztja, hogy milyen meséket meséljen, akkor pedig a gyereket jutalmazza meg azzal, hogy megnyitja neki a világot. A meséken keresztül megismerhető a világ, nem tudunk mindenhova eljutni, nem tudunk mindent átélni, de a mesék lehetőséget adnak arra, hogy rengeteg tapasztalást szerezünk, belső tapasztalást arról, ami körülöttünk van. És hát a harmadik, ha a gyerek mesét hallgat, és nem néz, akkor a belső képei nagyon erősen mozognak, és egy ilyen belső mozit lát. Na most a belső mozi, a belső képek nélkül az ember fantáziája elapad, kiapad, megszűnik dolgozni, működni, és igazából, ha már az embernek a fantáziája megáll, ha már a fantázia nem működik, akkor az ember tulajdonképpen halottá válik, mert már nem lesz arra képes, hogy elképzeljen valamit, ami még nincs, de lehetne, és enélkül pedig sem a világ, sem a saját életünk nem fog tovább menni, ha nem tudjuk elképzelni azokat a dolgokat, amelyek még nincsenek, de arra várnak, hogy valaki egyszerűen felfedezze őket.
Ugyan nem olyan régen volt vendégem Grecsó Krisztián, de hát ha ez egy best-of, és a legjobb pillanatokat kellett beszerkeszteni, akkor ő nem maradhat ki. Tudjátok, utolsókból lesznek az elsők.
Azért mondom én legtöbbször, vagy igen gyakran, és ismételgetem annak azoknak, akik nagyon garakán véleményt mondanak egy könyvről, hogy adj neki még egy esélyt, lehet, hogy nem jókor találkoztatok. Az alkotásnak nincs vége. Az egy mesterséges vég. Szabsz egy határidőt, ha elég fegyelmezett vagy, ezt betartod, és egyszer csak azt mondod, hogy talán ez az állapota az, ahol el tudod engedni a szöveget. De még a végtelenségig tudnád írni, ki tudja, hogy túlírnád, de ki tudnád, de hogy működik. Mondjuk egy sporthasonlatot. Az időzítés fogalma az nem világos azoknak, akik nem sportoltak. Ugye arról van szó, hogy hihetetlen keményen edzenek a sportolók. Készülnek az olimpiára őrületes erővel, de maga az a hét, hogy arra a hétre hogyan terhelődik a szervezet, mennyit kell akkor edzeni, az egy hihetetlen érzékeny ügy, mindenkinél más, és akkor itt jön be, hogy mit csinál az edző. Hát érzi azt, hogy az a sportoló mire képes, hogyan, mit időzít. Egy kicsit erre hasonlít az önismereti szempontból az alkotásnál az, hogy mikor engeded el a szöveget. Túlírod-e, még dolgozni kellett volna rajta, tehát hogy ez a pontosítás, ez egy érzékeny terület, ennek ellenére örökké tudnád írni, és van is olyan kollégám, aki folyton újraírja a könyveit, és nincs is neki tulajdonképpen végleges szövegverziója, hiszen örökké újra és újra visszakerülnek azok a motívumok, ez is egy módszertan, én nem így csinálom. Az olvasatlan könyv nem létezik, hiszen csak az olvasatok révén születik meg a szöveg. Az olvasó, ezt ugye nem győzöm hangsúlyozni, egyenrangú a szöveggel. A jó olvasó nevelődése ugyanolyan nehéz feladat, egy jó olvasó fejlődése ugyanolyan rétegzett ügy, mint az író fejlődése. Ez a kommunikáció, ez a különös varázslatos kommunikáció, ez nagyon sok tényező függvénye is, hogy ez létrejöhessen és összeszikrázzon, és az olvasat csodája létrejöjjön, és az olvasat csodája természetesen a szívben jön létre, tehát hogy téged egy könyv fölkavarjon, megváltoztasson, te egy könyv miatt iskolát választasz, életcélt alakítasz, tehát hogy ennyire nagy hatással lehet rád egy könyv, hogy ez a csoda létrejöjjön, természetesen nagyon sok mindennek meg kell valósulnia. Hát ezt tudja egy író. És hogyha egy ilyen visszajelzést kap, hogy ez létrejött, hogy ez megvalósult, hogy ez neki jelent valamit, hogy azt kaphatom én nekem, én nagyon sokszor ért ilyen tisztesség, hogy mondjuk a mellettem elférsz után olyan leveleket, hogy kibékültem az édesanyámmal. Hát most képzeld el. Hát, hogy egy regény ilyen érzelmi hatást érhet el, hogy évtizednyi haragvás után megkeresi az édesanyját, mert elolvasta ezt a regényt. Hát most is kirázt tőle a hideg. És egyébként zárójelben csak egy apróság, hogy miért nagy büntetés az íróknál az, hogyha nem publikálhat. Mert ugye szokták kérdezni, hogy hát mondjuk a szocializmusban adott szerzőket letiltottak a publikálásról, és mondjuk csak gyermekirodalmat írhattak. És az miért nagy büntetés? Hát miért nem írta meg, és kész? Eltette, majd megjelenik, amikor. Ezért. Mert nincs neki vége. És ha nem jelenhet meg, akkor addig írja, amíg az van, de nem tud tovább lépni tőle. Most, ha megjelenik, akkor te elhidegülsz attól a szövegtől, attól tovább tudsz lépni, az egy rögzített ponttá válik, és a fejlődésed tovább mehet. Ez olyan nagyjából, mintha egy színésznek örökké ugyanazt a szerepet kellene próbálnia, de soha nem mutathatná be. Ezért végtelenül nagy büntetés, és ezért olyan kiszolgáltatott az író is, a rendszereknek, a cenzúrának és a többinek, és ezért kell figyelni arra, hogy egy ország figyeljen a saját nyilvánosságára.
Ez volt a Best of epizódunk, a Könyves Podcast legjobb pillanatai 2020-ból. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a Könyves Podcastet, mi ezt szeretnénk, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Gajó Dorottya és Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt sok-sok adásból azt, amit esetleg kihagytatok, vagy nagyon szerettetek. Szabadoságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.